Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És elindítjuk az északi túránkat, mert hogy Dániába utazunk ma Adóvilág rovatunkban, és itt van velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, Gerendi Zoltán. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát Dánia!
Dánia, így van. Hát egy kis ország, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, 43 ezer négyzetkilométeres ország, amelyik hát több mint 1400 négyzetméternél nagyobb szigetből áll, de gyakorlatilag 443-nak van neve meg a fő szigetnek. Őről fogunk beszélni, 5,8 millióan lakják, ebből 1,8 millióan élnek Koppenhágában. Ami érdekes, hogy hozzájuk tartozik Grönland, tehát itt ugye látszik, hogy egy kis ország viszonylag jó népességgel, elemen Grönland hozzájuk tartozik, amelyik most a globális melegedése egyre érdekesebb a fekvése és a mérete miatt, meg a ásványi kincse miatt, az viszont 2,2 millió négyzetkilométeres, és csak 56 ezeren lakják. Tehát ez egy ilyen, ez a, nem a nagyhal eszi meg a kishalat, hanem így földezik, hanem a kishal kevelezte be a nagy területet. Egyébként a történelmük az ilyen szempontból érdekes, mert a norvégokkal nagyon szoros összefonódásban voltak. Norvégokkal közösen uralták ezt a szigetet is, de aztán a norvégok valahogy a történelem során leváltak, legyengültek, és így Dánia tulajdonába jutott. Egyébként a mai alkotmányos monarchiájuk az 1849-ben jött létre, és hát ebben a rendszerben működnek a mai napig. 1973-ban léptek be az Európai Gazdasági Közösségbe, illetve előtte 49-ben még a NATO tagokba, NATO tagok is lettek. Ez a nyilván évet megszállás után egy erős szándéka párosult. Ők adták egyébként az előző NATO főtitkárt, a
Rasmussen Anders Fogh Rasmussen, igen.
Így van, 2009-től 2014-ig. Ami érdekes, hogy ők elkötelezett EU tagok, de nem vezették be az eurót, és egyébként az EU belül is ilyen speciális opciókkal, hogy nem olyan sima tagságuk van. A földrajzuk, ahogy beszéltük, viszonylag egyszerű. Ez egy sok szigetes ország, amelyeknek a legmagasabb pontja 170 méter, és hát gyakorlatilag az átlag az olyan 30 méterre van a víz fölött, viszont a kb. A kétharmadát művelik mezőgazdaságilag. Az országnak egyébként a mezőgazdasága hallatlanul erős, tehát egy ilyen igazi farmerország. Azt mondják, ilyen kis farmokból áll vagy azt írja a statisztikák, hogy kis farm, tehát ilyen 70 hektáros az átlag farm, viszonylag kevesebb, a 25% azt hiszem csak a 100 hektár fölötti, de mindenképpen ez egy nagyon erős mezőgazdaság, ami hát amire azt lehet mondani, hogy egyben egyébként a világ leghatékonyabb mezőgazdasága is, de az exportjuknak a 25%-át mezőgazdasági termékek adják, aztán elsődlegesen organikus termékek, és hát a volumene is meghatározó, mert állítok 15 millió emberre tudnak élelmiszert termelni, tehát volna tőlük mit tanulni. Nyilván az éghajlati problémák miatt a gabonáiknak a 75%-át takarmányra fordítják, tehát az állattenyésztésük az, ami az erős. Tehát gazdaságilag még ők egyébként az élelmiszeriparban nagyon erősek, a Carlsberg mondjuk mint sör az egy világmárka, de a hajózásnál is a Maersk konténeres cég az elég jól ismert, az már világszerte is top cégek közé tartozik, szélerőművek, csak ez egy gyógyszeripán, szóval van itt minden, amit el tudunk képzelni, a Danfoss, Grundfos, Velux, tehát mindazok, amiket így nagyjából a hétköznapok során házépítés kapcsán ismerünk, azoknak egy jelentős hányad a Dániából jön, és hát a Lego, ami így karácsony kapcsán szerintem sok szülőt érint, szintén onnan jön, az is egy érdekes történet, mert igazából nem látták egy ideig a kiutat, de úgy néz ki, hogy az elmúlt 20 évben megtalálták, és a márka erősebb, mint valaha. És ami fontos még Dániánál így a gazdasági szempontból, hogy olajmezői is vannak, ugyan ebben nem olyan szerencsések, mint a norvégok, a világ 15. legnagyobb olajtermelői, olaj- és gáztermelői, így Dánia csak a 40. hely körül mozog, de 72 óta közel 55 platformon 19 mezőn termelnek olajat és gázt, tehát ebbe ők exportálnak is. Tehát ez egy érdekes szituáció, viszont maga az ország elég zöld, tehát a szélerőművek irányában nagyon elkötelezett. Uh-huh. Tehát azt lehet látni, hogy ez az ország egy nagyon magas gazdasági potenciál bír, tehát a GDP-je majd négyszerese a magyar adatnak, egy kevéssé eladósodott ország, tehát a GDP 34%-áig vannak csak eladósodva, és az ország egyébként az Európai Unió egyik legmagasabb ilyen jóléti rendszerét működteti, és ez közvetlen hatással van az adórendszerre is. Tehát azt mondják, hogy közvetve és közvetlenül a GDP közel 50%-át osztják újra, ami hát egy kicsit erőltetettnek tűnik, ami nem biztos, hogy rossz, csak egy nagyon magas adórendszert visz magával, és ők körülbelül úgy vannak ez az adórendszer reforma, már 20 éve akarják megreformálni, körülbelül úgy, mint egy fogyókúrával, tehát úgy igazából nem jön össze soha. Tehát valószínűleg a két dolog annyira erősen összefügg, hogy egyikbe sem mernek belenyúlni. Több ilyen rövid tanulmányt olvastam arról, hogy hát, ha belenyúlnának, akkor tehát, hogy kell ez a magas társadalmi rendszer, vagy társadalmi juttatási rendszer, ami nyugdíj, oktatás, gyereknevelés, tehát én csak a gyereknevelésben néztem bele, hogy gyakorlatilag egy éves kortól 18 éves korig nagyon erős, végig kap a szülő támogatást, de a kicsiknél ez majdnem ilyen havi 300.000 forintnak megfelelő dánkorona, de 14 éves korig is majdnem 100.000 forintnak megfelelő dánkorona. Szóval nagyon magas támogatási rendszerek vannak. Ők, ha ezt szükségesnek látják, nyilván így van, de az biztos, hogy ezt ki kell termelni, és hát náluk ez a 4,8-ből, ahogy olvastam, közel 700.000 fő részesül valamilyen módon ebből a juttatási csomagból. Szóval azért ez egy nem könnyű feladat megoldani, és az adók, amikre mindjárt átérünk, nagyjából ezt kell, hogy elősegítsék. Hát így, ahogy látjuk, áfában ők 25%-on mennek, ami ugyanúgy. Hát mi azért ezt übereltük, mert mi a 27-tel ki is léptünk az EU ajánlott sávból, de ők is a 25%-on mennek. Egyébként a forgalmi adózásban különböző regisztrációs adókban a legbetegebb területük az a személygépkocsi, tehát ott embertelen magas regisztrációs díjaik vannak, a helyek közel a kocsi értékének is megfelelhet, ami érdekes. Külön tanulmányok készültek az utóbbi idő arról, hogy az elektromos autókat a kezdetén támogatták, majd 2017-től megszüntették, azt hiszem, vagy 16-tól ezeket a támogatásokat, és olyan rapid módon visszaesett a vásárlásuk, hogy gyakorlatilag a tervezett elektromos autókótát el se tudták érni. Tehát annak kéne, hogy maga az ország szeretne egy kicsit ebbe az irányba menni, nem tudott, mert a állami támogatók, amikor rátették ezekre az autókra és ezeket a regisztrációs díjakat, onnantól kezdve már egyáltalán nem voltak érdekesek, vagy egyáltalán versenyképesek. A társasági adójuk is 22%, van különböző kedvezménymodellük, de azért ez a 22% látjuk Európában. Németekhez képest nem rossz, de azért mondjuk a déli területekhez képest, mint mi vagyunk, egyértelműen rossz. Jó hír, hogy nincsenek helyi adóik, viszont rossz hír az, hogy az SZIA-juk 42%-nál landol, és viszonylag gyors a progressziójuk. Tehát az lehet erre mondani, hogy ez nem egy túl szerencsés adórendszer. Viszont ha valaki ott él, és ezt a fajta társadalmi egyenlőséget elfogadja, akkor kifejezetten szerencsés. Hát látjuk ezt, hogy most ez Dániában a bevándorlással ilyen kicsit fel is billent, tehát oda elég jelentős, nem tudom, nem néztem statisztikákat, hogy milyen nagyságban ment bevándorlás, de azt láttam, hogy most kezdik Koppenhágában is elővenni ezeket a gettó szabályozásokat idézőjelbe, hogy hogyan lehetne ezeket a juttatások, mert tényleg rákényszeríteni az asszimilációra a bevándoroltakat. De összességében Dánia egy kiválóan működő ország, nekünk is egyébként a hálózaton belül a második számú vezetőnk Dán, és egyébként farmerkedik is a szabad idejében.
Bocsánat, közben de... megnéztem neked, Zoli, hogy úgy tűnik, hogy az elmúlt 30 évben nagyon-nagyon durva bevándorlás volt Dániában, és ugye a többsége ezeknek a bevándorlóknak a nem nyugati országokból származik. 2014 óta a dán populációnak több mint a 8%-a bevándorlókból áll. Hát az egy elég masszív igen. szám, igen.
Hát ennek a rendszernek ezt el kell tartania, és szerintem ez az a fogyókúra hatás, amit látunk, hogy igazából nem, tehát kéne valamit csinálniuk. A OECD normák szerint 25%-a a GDP-nek elég lenne különböző társadalmi juttatásokra, de ők ezt ennél sokkal magasabban tartják. Egyébként Európán belül Franciaország még ilyen, és az erősen recseg ropog, tehát az is, és finnek még. Tehát ők az első három, akik a legtöbbet adnak, egyébként a szakszervezetek minden nagyon erős, tehát Dánia meg érthető módon egy bevándorló célország, mert hogyha az ember azt gondolja, hogy biztonságba akar élni, és ezt mondjuk egy olyan környezetből érkezve teszi, ahol ilyen semmi nem volt, akkor ez egy tényleg egy jó világ. A kérdés az, hogy ez meddig találkozik a társadalomnak a teljesítő képességével. De ez az adórendszer szerintem a mai Európában egy túlhúzott rendszernek tűnik, különböző utatásokat, de úgy tűnik, hogy mégis működik. Tehát lehet, hogy mi nézzük innen egy kicsit más optikán keresztül. Én úgy gondolom, hogy fognak ők is adót csökkenteni. Nyilván ez egy picit majd a szociális juttatásokat valahogy érinteni fogja, de azt gondolom, hogy a nagy változás nem lesz. Tehát 20 éve piszkálják innen-onnan, abban igazad van, hogy ezek a trendek, ezek biztos, hogy billenést fognak hozni, de attól nem gondolom, hogy a dán társadalmi modell alapvetően megváltozna.
Jó. Hát figyeljük, köszönjük szépen az összefoglalót. Nyilván szívesen. Van egy csomó minden, amiért lehet irigykedni, a dán olajalaptól kezdve, és amit említettél, GDP, stb., de azért látszik, hogy hol vannak a problémák. Megnézzük ezeket majd botonddal is.
Így van. Ha már csak egy legónk lenne, már azzal boldogak lennénk.
De van egy legónk azért, hogy Nyíregyházán.
Igen, de egy magyar legónk
igen,
lenne.
Igen, értem, amit mondasz, igen. Oké, köszönjük szépen.
De közi, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Adóvilág rovatunkban Dániába látogatunk el, és azon belül is majd most megnézzük Feledi Botond külpolitikai szakértővel azt, hogy egyáltalán a világ hogy áll Dániához, illetve Dánia a világhoz.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Továbbra is Dániába kalandozunk. Itt van velünk dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Valami bűzlik Dániában?
Húha, hát ennyire jól feldobjátok a labdát, de az az igazság, hogy megint tökéletesen időzítettünk.
No.
Mert hogy a dán titkosszolgálat most jött ki az éves jelentésével, és egy óriási változás van benne. Most már gondolom mindenki izgul. Ugye eddig miket látunk egy ilyen titkosszolgálati jelentésben, mint fő problémák? Ugye Dániában most ti is beszéltetek migrációról, tehát akkor felmerül a terrorizmus, integrációs problémák, fundamentalizmus veszélye. Ez is lekerült az első helyről. Fölszokott merülni a klímaváltozás, ők még elég éjszakon vannak. Nem ez van az első helyen, hanem, és gyakorlatilag ez Dánia történetében először van így kimondva, a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat jelenleg Grönland.
Micsoda? Ja, mert ugye a Trump meg akarja venni.
Hát a Trump, ugye ő legalább, hogy is mondjam, nyíltan tett egy ajánlatot, de nagyon sok nem nyílt történet zajlik, többek között kínai és orosz.
Tudtam. Húha, ezt meg lehetett volna. Túl gyors voltál, Botond, de legközelebb nem hagyom, és meg foglak előzni, mert biztos voltam benne, hogy ezt fogod mondani. Oké.
Hát ilyen kontinensen élünk, tehát ezt nem én választom, de tény, hogy itt azért ugye van három olyan ország, aki általában leteszi a pecsétjét, hát bár a németek fenyegetnék, ugye Grönlandot, de nem itt vagyunk. Úgyhogy kifejezetten erről szólt ez a jelentés, hogy azok a kínai felfedező missziók, amik egyébként hát azért ugye nem nagyon mondhatják azt, hogy az északi sarkra igényt tartanának, hiszen Kínának nem nyúlik oda semmilyen talapzata. Ehhez képest a dánok viszont egyre inkább érzékenyebbek ebben a kérdésben. és hiába skandináv nemzet, azért igazából megakadályozták azokat a kezdeményezéseket az elmúlt időkben, amik mondjuk az északi sark alatti tengeri, mélytengeri felszínnek a közös nemzetközi védelmét célozták volna. Tehát ezt azért szívük szerint ők is inkább kihasználnák, nyersanyagot keresnének, illetve hát a dánlobogót kitűznék oda, és olyan messzire, amennyire csak lehet. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes konfliktus, amiben abszolút belekeveredtek, igazából inkább az amerikaiak oldalán. Tehát amennyire lehet, itt azért látszik, hogy a szövetséges érdek háló az még működik, és hát az oroszok, akik ugye rakétákat tesztelnek a térségben, a kínaiak pedig különböző békésnek tűnő, de abszolút kettős felhasználású, ezt a jelentés maga mondja, missziókkal jelennek meg.
Nekem összeállt a kép. Nyomulnak a kínaiak, de Dánia túl gyenge ahhoz, hogy egy ilyen világhatalommal szembenézzen, ezért dobta fel a Trump, hogy mi lenne, ha a terheiket átvállalnák, és meg eladnák neki Grönlandot.
Hát némi kis nyersanyagért cserébe, gondolom, igen, amit ha már ott vannak a szigeten, akkor esetleg segítenek kitermelni. Hát egy nagyon izgalmas felállás, tehát nem látni, hogy ez most hova fog kifutni, nyilván egyedül nem fognak maradni ebben a történetben, mert csak hogy a jelképesen is, amikor itt néhány éve volt mindenféle közös misszió, akkor norvég kikötőből futottak kis védhajón dán tengerbiológusok és geológusok, egyébként amerikai kísérlete, tehát hogy itt mindenféle fajta megoldás van, és látszik az együttműködés.
Hát ideje, hogy összeálljon igen, ideje, hogy összeálljon a viking nagy koalíció megint.
De igen, hát mint a viking nagy koalíció az olyan, mint a magyarok nyilai, hogy a vikingek maguk lehet, hogy jól emlékeznek erre a sztorira, de azért Európa többi részén ez ugye más konnotációval indul. Voltak nekik ám ilyen szempontból szép éveik, amikor Rollo és a Svein Forgvardot viszonylag messzire elhajóztak és hoztogattak, tehát a dán területekre eső vikingek nagyon sikeresek voltak a maguk műfajában. Azt se felejtsük el, hogy ők egyébként gyarmattartó nemzet voltak, ezzel olyan nagyon nem néztek még ők sem szembe ahhoz képest, mint mondjuk a németek a második világháborúval, de ez biztos, hogy a norvégokkal való viszonyukat is terhelte, hiszen gyakorlatilag a svédekkel versenyeztek sok száz éven keresztül, hogy ki tudja Norvégiát jobban elnyomni, és az is biztos, hogy Grönlanddal azért a maga módján még mindig van egyfajta viszony, igaz 2009-ben egy óriási alkotmányos változással nagyobb mozgásteret engedtek, és ez a folyamat inkább előrefelé megy még, de talán pont ezek a veszélyek, amik most érkeznek, kérdés, hogy a grönlandiak számára mit jelentenek, lehetőséget a navigálásra a dán korona alól kifelé, vagy pedig éppen visszahúzódni a biztonságba. Úgyhogy hát a második legnagyobb fenyegetés kiberbiztonság. Tehát a dánok azok, akik Európában bevallják, hogy kik, hogyan, mikor, mit törnek föl. Itt ugye gyakorlatilag már mindenki esett áldozatul, a legnagyobb pártoktól kezdve, minisztériumokon át, elég aktívak a szentpétervári vonalak is, meg a pekingi vonalak is. Ami érdekes, hogy például katonai szolgálatot most már lehet kiberbiztonsági oldalon teljesíteni, tehát aki bevonul, az valamikor ilyen kiképzést kap, és utána nyilván könnyebb elhelyezkedni is. Úgyhogy tehát ezekkel együtt azért a dán felfogás az még mindig kétfelé oszlik meg külpolitikában, ugye van ez az északi testvéri vonal, ami az utóbbi 50-80 évben kifejlődött a északi tanács a skandináv államok között. Ez egy nagyon erős kötelék, és ezzel szemben van az európai közösség, amiről, mint a britek annak idején, ők sem nagyon hitték, hogy ennyire sikeres lesz. Tehát pont emiatt is indult el az északi összefogás, és aztán később lépegettek be a skandináv államok, amikor látták, hogy hát ez jobban sikerült Párizsnak és Berlinnek, ezúttal nem vesznek össze a végén 20 évvel később, hanem úgy látszik, hogy tovább megy az integráció. De éppen ezért a dánok voltak azok a britek mellett, akik a legtöbb úgynevezett opt-out-tal, tehát olyan kimaradási lehetőséggel rendelkeztek, hogy sem az eurót nem akarják és nem is kell nekik bevezetni, és sem rengeteg más igazságügyi, belügyi, együttműködési, szerződési részből kimaradtak. Tehát ez egy picit azért mutatja, hogy ők máshogy gondolkodnak, máshogy látják ezt a világot, hiába ülnek ott északi határán Németországnak. Mindezzel együtt, amit belpolitikáról el lehet és mindig el kell mondani, hogy gyakorlatilag az elmúlt 100 évben folyamatosan koalíciós kormány van, de ráadásul olyan módon, hogy alig néhányszor van ennek a kormánynak is többsége. Tehát egy egészen fantasztikus kompromisszum kultúra alakult ki, ami nem teszi kormányozhatatlanná az országot, viszont az biztosítja a mostani koalíció is, egy több mint fél tucat tagból áll, hogy, hogy mindig váltakozzanak ezek a kis pártocskák, ezek egyébként dinamikusan alakulnak és tűnnek el, tehát nincsenek beállt rendszerek, és hát ez ki is termel mindenféle fiatal politikusokat, akik, mint ahogy ti is említettétek, akár nemzetközi szervezetek élére is sikerre lobbizzák magukat.
Oké, figyelünk akkor, meg aztán Grönland és Dánia között ott van a jó kis Feröer, úgyhogy ami Dán királysághoz tartozik, ők nem tudom, mit szólnak mindehhez.
Hát helyen közel néha megverik a magyar labdarúgó válogatottat, és utána.
Meg van saját egyházuk, úgyhogy jó, ők jól el vannak.
Tehát biztos, ami biztos, ugye egy nagyon fontos stratégiai pozíciójuk van a svédekkel együtt, de ők tartják a Balti-tengernek a Boszporuszát, tehát ugye azt a két szorost, ahol be lehet jutni a balti államokhoz és Szentpétervárhoz, az ugye gyakorlatilag egy svéd-dán kikötői áttekintés, felügyelet alatt áll. Erről keveset beszélünk, de a jelentősége legalább ugyanakkora a maga módján. Tehát nem véletlen, hogy az oroszok kényelmetlenül érzik magukat, hogy vagy itt kell kijönni a hajókáikkal, hogy gyorsan akarnak haladni, vagy pedig a Fekete-tengeren. Ugye egyébként hát mehetnek a csendes óceán felé, de az egy kicsit hosszabb.
Igen.
Úgyhogy északon meg befagy az a tenger még mindig. Úgyhogy tehát azért ez egy nagyon izgalmas hely, nagyon izgalmas ország ilyen szempontból is, és hát a katonáikkal nincs is gond, úgyhogy látjuk őket itt ott bevetésen. Kiveszik a részüket ugyanúgy, mint Magyarország a méretéhez képest nagyon is alaposan.
Oké. Figyeljük akkor. Köszönjük szépen az információkat, Botond, jó munkát nektek, vagy neked.
Nektek
szép
is hallgatók, nekik szervusztok.
Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő foglalta össze. Igen?
Az Asterix egy kockája jut eszembe, amikor szállnak partra a vikingek, és a következő a strófát dalolják. Igen. A dalunkban összecsengnek a sorvégek, leszünk mi még dánok is, meg norvégek. Ez megvan?
Oké, ez megvan. Az egyik kedvencem. Egyébként a magyar fordítás zseniális volt abban is.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.